Megtartotta már második ülését is az új kormány. Közben a kormányfő köszönő kampányt folytat. Visszamegy azokra a helyekre, ahol a választások előtt járt, és megköszöni a támogatást. Tegnap Dadon járt, ahol elment az óvodába is, vitt egy nagy zsák labdát a gyerekeknek. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt, hát csak nem fogja ezért is megbüntetni az OVB meg a kúria.
Talán nem most, hogy túl vagyunk a kampányon, már szabályok vannak. A kampányban volt egy vita, mindenki ragaszkodik a maga igazához, de én hiába, mert hogy ilyen ügyekben a bíróság döntésén ebben vesztettem, megbírságoltak. Ennyit a magyar demokrácia állapotáról, kevés országban fordulhat elő az ilyesmi. Ez tudomásul kell venni, de én visszamentem most Dadra, hogy egy szabályos és törvényes fotót is tudjak készíteni a gyerekekkel, akik egyébként úgy láttam, hogy kifejezetten jó állapotban vannak, és örömmel fogadtak. Óvónénikkel is beszéltem. Fontos dolog, hogy én se érezzem úgy, meg az emberek se érezzék úgy, hogy akkor a választási kampánnyal, ami kapcsolatunk most 4 évre zárójelbe került, hanem legyen egy élő kapcsolat. Ez nem egyszerű dolog, mert nekem végül is dolgoznom is kellene, és ha leföl utazok az országban, akkor ki fog dolgozni azokon az ügyeken, amelyek az én felelősségi körömbe tartoznak, de az egyensúlyt meg lehet találni, és egy-egy szimbolikus erejű találkozóval talán tudok üzenni, nem csak azoknak, akikkel éppen találkozom, hanem azokkal is, akik hasonló élethelyzetben vannak. Találkoztam a nyugdíjasokkal, most voltam óvodásoknál, elmentem a kis településre, a közmunkásokkal és nehéz sorsú emberekkel találkozhattam. Szóval munkásokkal is találkoztam, visszamentem egy Miskolc melletti gyárba. Jó élmények. Meg hát ne kerteljünk, mindig jobb győzni, mint veszteni, és egy győzelem után visszamenni azért
kicsit könnyebb.
Fölemelő érzés, igen.
Ön a beiktatási beszédében azt mondta, hogy 2010-től 2030-ig néz előre, és azt szeretné, hogyha a kormány is így végezni a munkáját. Mert ez az időszak, ez a 20 éves időszak több területen is fontos lehet. Melyik területekre gondolt?
Próbáltam precízen fogalmazni. Ez nem mindenkit zavart meg, vagy befolyásolt. Világosan tettem, hogy természetesen nekem mandátumom a választópolgároktól 4 évnyi munkára van. Tehát én felelősséget vállalni a következő 4 évért tudok, és azért szabad. Ugyanakkor nem lehet a következő 4 év munkáját úgy elvégezni, hogy azt ne illesztenénk bele hosszabb távú tervekbe. Ezért bár a mandátum, amit a választópolgároktól kaptunk, az 2022-ig szól, de egy 2030-ig szóló nagyobb tervbe kell beleillesztenünk mindazt, amit csinálni fogunk a következő években. Ezt persze sokan úgy értelmezték, hogy 2030-ig szeretnék miniszterelnök maradni, ami nem egy rossz...
Sokan a szívükhöz kaptak a jelenzékből.
Igen, nem egy rossz ötlet, csak az a helyzet, hogy Magyarországon demokrácia van, és 4 évente választásokon az emberek majd eldöntik, hogy mikor ki, hova álljon a politikai paletta saktábláján. És ezt a döntést mindannyian, mármint minden politikus tudomásul is fogja venni a jövőben, de mégis választ kell adnom az embereknek arra a kérdésére, hogy az egy dolog, hogy most milyen döntéseket hozunk, de hova vezet mindez? És szerintem értelmes időtáv az nagyjából 2030. Addig lehet tervezni, persze van ebben bizonytalanság, de mégis ez az időszak, ez az időtáv, ez belátható. Tehát itt még nem felelőtlen dolog a jövőről beszélni, hanem olyasmi, ami elég közel van a mai életünkhöz és a valósághoz, hogy az emberek különbséget tudjanak tenni komoly terv, meg álmodozás között. És én komoly tervekről beszéltem. Első helyre soroltam azt, amit mindannyian tudunk, mindannyian ismerünk. Mégis a mindennapi küzdelmeink során keveset foglalkozunk vele, mert valahogy a hosszú távú hatása miatt az ember gondolkodását nem határozza meg. Ez a demográfiának nevezett társadalmi jelenség, ami arról szól, hogy mennyi gyereket szülnek a magyar asszonyok, mennyit nevelünk föl közösen, lesz-e magyar jövő, biológiailag, számszakilag megmarad-e a magyar nemzet, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy a hanyatlás, ami ezen a területen jól látható, és hogy többet temetünk, mint amennyi keresztelőt tartunk, ez megváltozzon. A kormánynak itt korlátozott lehetőségei vannak, de vannak lehetőségei, és ezeket használni kell. Ezért 2030-ig szeretnénk elérni, hogy Magyarország egy olyan ország legyen, amely képes föntartani saját magát, reprodukálni saját magát. Magyarul, ahol annyi gyerek, legalább annyi gyermek születik, mint amennyien eltávozunk az életből, illetve ebből az életből. Ezért egy komoly családpolitikai akciótervet fogunk meghirdetni, amit megelőz majd egy nemzeti konzultáció a gyermekvállalásról és a gyermeknevelésről. Nem akarjuk a férfiakat sem kizárni ebből, de alapvetően mégis a hölgyek véleményére leszünk majd kíváncsiak. Beszéltem technológiai fejlődésről. Ez egy szintén a mindennapok sürgésétől és forgásától távolabbra eső terület. Olvasni lehet róla sokat, de inkább még csak kopogtat az ajtón, ezért a mindennapi életben kevésbé találkoznak vele az emberek. Ez a mesterséges intelligencia, a robotok világa, általában a hagyományos munkahelyek, munkamódszerek, és így aztán az emberek, a dolgozó emberek éles stratégiájának a változásában, illetve területén várható változások. Nyugaton nagyon nagy összegeket és komoly energiát fordítanak arra, hogy fölkészítsék a saját társadalmaikat erre az új technológiai korszakra. Mi is foglalkozunk ezzel, de inkább csak karcolgattuk eddig ennek a kérdésnek a felületét. Most mélyebbre kell ásnunk, ezért hoztunk létre egy innovációs és technológiai minisztériumot, és az akadémia egyik professzorát, aki egyébként maga is gyakorló gazdasági szakember, Palkovics Lászlót kértük fel ennek a vezetésére.
Keresztény demokráciát kíván építeni, régi vágású keresztény demokráciát, így fogalmazott a beiktatási beszédében. Ezt milyen tartalommal töltse meg a kormány? Hiszen láttunk már olyat, amikor ez kiüresedett, ez a fogalom.
Hát minden szellem irányzattal, amely elvergődik odáig, hogy politikai vagy kormányzati működés vezéreszméjévé váljon, meg szokott történni, hogy egy idő után kiüresedik. Most éppen ez nem a keresztény demokráciával történt, meg hanem a liberális demokráciával. Ilyenkor az szokott történni, hogy új megfogalmazások, új vezéreszmék, új csillagválasztások történnek, és akkor hirtelen nem csak fizikailag, hanem szellemi értelemben is felfrissülhet egy közösség. Szerintem ennek az ideje eljött Magyarországon mindenképpen, kellő szerénységgel mondom, talán egész Európában is. Ugyanis a liberális demokrácia, amiben az elmúlt 20-30 évben éltünk, és amelynek egyébként számos jótékony hatása és eredménye is volt, az kiürült. Tehát, mint eszme, lehet, hogy papíron megállja a helyét, ez egy másik vita, ezt hagyjuk meg az akadémikusoknak, de a gyakorlati világban, ahol én is élek és dolgozok, ott jól látom, hogy ezeknek az eszméknek a jegyében ma nem lehet eredményes politikát folytatni, mert néhány kihívásra a liberális demokrácia eszménye nem ad választ. Nem ad választ először is arra, hogy mit kezdjünk a migrációval. Vagy ha ad is választ, akkor semmiképpen nem véd meg bennünket a migrációval szemben, hiszen azt támogatja, természetesnek veszi, helyesnek veszi, elősegíti a megtörténést. Nem védi meg a határokat, mert nem ismeri el, hogy határokra szükség van, és nem ismeri el, hogy azokat meg kell erősíteni, és meg kell tartani. Nem véd meg bennünket a családok világában, mert a liberális demokrácia nem erősíti a családokat, az, hogy hát sokfajta család van, sokfajta életforma van, ezek között nem szabad különbséget tenni, sőt, lehetőleg törvényi szinten azonos elbánás kell biztosítani. Ennek a következménye, ennek is következménye, hogy demográfiai népesedési hanyatlásban élünk. Szóval azt gondolom, hogy a keresztény kultúra tekintetében is gondjaink vannak, mert a liberális demokrácia nem ismeri el, hogy létezik egy kiemelt, egy vezető, egy meghatározó erejű kultúra, amihez képest persze más kultúrák is vannak egy társadalomban, és azok elférnek ott, hiszen toleránsak vagyunk, de mégiscsak van egy alapkultúrája a mi életünknek, amely védelemre szorul, ilyen a keresztény kultúra. Most ezekben a kérdésekben csődöt mond az a politikai rendszer, amiben eddig éltünk, vagy az az eszmerendszer, amit nevezünk liberális demokráciának. Erre mondom én azt, hogy ilyenkor meg kell újulni, és a céljaink érdekében érdemes új vezéreszméket választani. Én úgy látom, hogy a magyar és az európai társadalom fejlődés termelt ki olyan gondolatokat, olyan értékeket, amelyek a mai korban használhatók. Igaz, hogy ezek régi vágásúaknak tűnnek, meg már egyszer voltak, meg ezeket már meghirdették. Ennek a nevében egyszer már naggyá is sikeressé tették egész Európát, köztük Magyarországot is. Ilyen a keresztény demokrácia. Ezt kell szerintem elővenni, ezt kell szerintem leporolni, ezt kell kicsit modernizálnunk, a régi értékeihez ragaszkodni, új formákat belelátni, és ennek az eszmerendszernek a keretében el tudjuk gondolni a következő 20-30 évét Magyarországnak és Európának. Szóval a keresztény demokrácia megvéd bennünket a migrációval szemben, megvédi a határokat, a hagyományos egy férfi egy nő családmodellt támogatja, és a keresztény kultúránk megvédését is természetesnek tekinti. Ezért ma ez a gondolati kör, gondolatrendszer alkalmasabb a gyakorlati politika zsinórmértékűl, mint a liberális demokrácia.
Ezt a véleményét gondolom elmondta Macron elnöknek is, amikor az uniós csúcson kétoldalú találkozót folytattak. Olyan jellegzetes volt az a fotó. Ott ült egymással a két mosolytalan politikus, és mindenki azt mondta, hogy tessék, itt a két világkép egymással szemben.
Hát filozófálgatásra nem sok ideje van, két állami vezetőnek, ha találkozik. Szigorú menetrend szerint élünk. Csak 24 óra van nekünk is egy napban. Jó lenne, ha kétszer ennyi lenne. Úgyhogy, ha találkozunk, akkor gyakorlatiasabb megközelítéseket kell választanunk. És miután össze meg nem járunk, ezért a filozófiai beszélgetések ezek elmaradnak, hogy nem tudom a francia elnök mit gondol ezekről a kérdésekről, de talán nem is olyan fontos ebben a pillanatban. Az fontosabb, hogy világosá tettem számára, hogy olyan európai szabályozást Magyarország soha nem fog támogatni, amely elvenné tőlünk azt a döntési jogot, hogy mi mondjuk meg, hogy kik tartózkodnak Magyarország területén. Határaink vannak, azokat meg fogjuk védeni, hogy azon belül kik élhetnek, az pedig kizárólag a magyar nép, illetve az által megválasztott vezetők döntése szabhatja meg. És ebben nem fogunk engedni. Ezt világossá kellett tennem, fölösleges olyan köröket futnunk, amely kompromisszumokat keres, új számítási módokat, ravasz kifinomult új rendelkezéseket, hogy hogy lehetne mégis úgy csinálni, mintha mi döntenénk, de valójában mégis Brüsszelben mondják meg, hogy kinek kell Magyarországra jönni és kitartózkodhat. Itt mondtam, hogy hagyjuk abba ezt a ravaszkodást, ennek nincsen értelme, beszéljünk egyenesen, legyen a víz tiszta a pohárban, mi szuverenitás alapon állunk, Magyarország szuverenitását nem veheti el tőlünk Brüsszel. Ezt azt hiszem, hogy francia érti.
Az alaptörvény módosításának hány eleme lesz? Nyilván ugye itt is az a cél, hogy a szuverenitást, az önrendelkezés jogát megőrizze magának Magyarország, itthon is, meg Brüsszelben is.
Hát, hogy kerültünk az alkotmányhoz? Úgy kerültünk az alkotmányhoz, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot a migrációval és az illegális bevándorlással szemben, ahhoz új szabályokat kell alkotnunk, amelyek egyértelműsítik a magyar jogi rendelkezéseket. Ez itthon is fontos, de olyan szabályokat kell alkotnunk, amely a Brüsszelből érkező támadásokat is képes visszaverni. Vita lehet arról, hogy ilyen szabályoknak a mostani alkotmány szövege alapján van-e helyük, és ha igen, milyen kiterjedésűek lehetnek. Ezt a vitát kell megelőzni azzal, hogy néhány elvet le kell szögezni az alkotmányban, csak ez a vita rögtön eltűnik. Tehát ha benne van az alkotmányban az, hogy Magyarországra tilos betelepíteni, akkor a részletszabályokat sokkal könnyebben alkotjuk meg, és védjük meg itthon, és a nemzetközi szintéren is. Tehát ahhoz, hogy a migrációval szembeni védekezés szabályai biztos lábakon álljanak, ahhoz érdemes, annak érdekében érdemes hozzányúlnunk az alkotmányhoz, és ott néhány passzust módosítanunk. Így került a csizma az asztalra, és a stop soros törvénycsomag így eredményezett alkotmánymódosítási javaslatokat is, amiket be is nyújtunk a jövő hét elején a parlamentnek, hiszen a kormány ezeket már jóvá hagyta. Itt büntető törvénykönyv módosítás is megtörténik majd, és van néhány alkotmányos vita, amik korábbról, amelyeket most ezzel az alkotmánymódosítással egy csomagban szeretnénk elrendezni.
Az otthonvédelme is ide tartozik? Ez vajon mire utal itt a devizahitelesek gondját szeretnék megoldani, vagy bebiztosítani azt, hogy ne veszíthessék el az
otthonukat? Fordítva, a devizahiteleseknek, illetve általában a hitelcsapdába vergődő honfitársainknak a megsegítésére más szabályok vonatkoznak, nem ezek. Ott részben banki szabályozások, részben a magáncsőd intézménye. Itt inkább arról van szó, hogy a magánélet védelme céljából szeretnénk azt az elvet kimondani, hogy nem lehet otthon zargatni az embereket. Semmilyen célból sem, semmilyen szándéktól vezéreltetve sem, és ezért egy generális elvként kimondjuk, hogy mindenkit megillet a nyugodt saját otthonhoz való jog.
Tehát ez azt jelenti, hogyha például a lakások háza elé tüntetést szervnek politikusok háza elé, akkor a szomszédoknak ne kelljen emiatt szenvedni, hogy nem tudnak hazamenni, hát nem most, tudnak a kocsival behajtani.
Most az úgy szokott történni, hogy ilyenkor az érintettek, én is voltam már ilyen ügyben érintett, ha körbejárják a szomszédokat, aláírásokat gyűjtünk, hogy meg tudjuk védeni az életünk nyugat. Nem normális dolog. Egy rendes országban a véleménynyilvánításnak megvan a helye, ennek időnként erőteljes formái is lehetnek. A magyar nyelvre remek lehetőségeket kínál, ezzel szoktak is élni az emberek, de nem tartozik hozzá a szabadsághoz az, hogy ne lehessen otthon nyugodtan tartózkodni más magyar állampolgároknak. Itt nem csak a kormányra kell gondolni, hanem bárki másra, hiszen ilyen típusú akciók nem csak politikusokkal szemben, hanem más magyar állampolgárokkal szemben is történtek az elmúlt időszakban, a sporttól a bankvilágig.
Mi a véleménye arról, hogy egy ismert nemzetközi emberi jogvédő szervezet, a Human Rights Watch, az most kampányt indította azért, hogy az Európai Néppártból zárják ki a magyar Fideszt. Ők átláthatóságot követelnek, de nem tetszik nekik, hogy szeretnénk őket is átláthatóvá tenni.
Hát ez érdekes dolog, még ilyet én magam sem láttam, ezért is szép szakma a miénk. Tehát mégiscsak az Európai Néppártban pártok vannak. A német kereszténydemokratáktól a francia republikánusokon keresztül a spanyol néppártig. Ezek Európa vezető pártjai, itt vagyunk mi is. Nem mondom, hogy jelentéktelen pártként, de hát ugye nem a nagy kutyák között, de azért semmiképpen nem elhanyagolható szereplőként. Ez Magyarországnak jó, mert a nemzetközi politikai élet az párt alapon is szerveződik, nem csak államközi, hanem párt alapon is, és a különböző nemzeti pártok nemzetközi keretekben szervezik meg a munkájukat, így van a szociáldemokratáknak is nemzetközi szervezete, és nekünk, mint Magyar Néppártnak is van ilyen szervezete. De hogy ide kit vesznek föl, milyen alapon, ki lehet ott tag, esetleg kit tesznek ki onnan, ez kizárólag azoknak a dolgok, akik benne vannak. És az, hogy kívülről akarja valaki megmondani, akárhogy is hívják, mondjuk ilyen elegáns angol neve van, magát civil szervezetnek vallja, akit egyébként Soros György finanszíroz, csak hogy ne áruljunk zsákba macskát, ő meg akarja mondani, hogy ki lehet ott tag és ki nem, és ráadásul ennek eldöntés érdekében, hogy nemzetközi kampányt szervez, ez nem más, mint nyomásgyakorlás. Arról van szó, hogy Soros György arra akarja használni a pénzét, hogy különböző szervezeteken, ez esetben a Human Rights Watch-on keresztül befolyásolja az európai politikát, ráadásul úgy, hogy ez a magyaroknak, nekünk, akik itt élünk Magyarországon, rossz legyen. Ez egy kártékony ember, és ennek egy megnyilvánulása mindaz, amiről most beszélünk.
A Stop Soros miért nyújt nagyon biztonságot?
Ugye ezek a szerencsétlen migránsok, akiket nem személyükben tekintünk fenyegetésnek Magyarország számára, mert van szívünk, és látjuk, hogy nem egyszerű élethelyzeteket hagynak maguk mögött, hanem mint társadalmi jelenséget kell szemléljük, és azt mondjuk, hogy ha ez így megy tovább, akkor nem segíteni fogunk a Európába bejövő migránsokon, hanem ők fognak bennünket tönkretenni, ezért a segítségnek egy más formáját kell választani. Nos, hát ezek az emberek, akikkel együtt érzünk, ezek nem csak úgy elbarangolnak a világ másik feléről, Pakisztánból, meg Afganisztánból, meg Szíriából a szerb-magyar határa, ezeket oda vezetik. Segítséget adnak nekik, hogy odajussanak, szervezik az útjukat, pénzügyi és jogi segítséget adnak számukra, jogsegélyszolgálatot biztosítanak, sőt a magyar hatóságokkal szemben is képviselik őket. A magyar emberek érdekével szemben is képviselik őket. Ez egy olyan tevékenység, amiről Brüsszelben azt mondják, hogy egy emberi jogi kérdés. Mi magyarok pedig azt mondjuk, hogy nemzetbiztonsági kérdés. Ezért így is kell kezelnünk. És aki ilyen tevékenységet folytat, tehát Magyarországra be akar juttatni olyan embereket, akiket mi magyarok nem akarunk Magyarországon látni, annak a tevékenységét szankcionálnunk kell, meg kell tiltanunk, meg kell akadályoznunk, hogy ilyen történhessen, hiszen az mégsem normális dolog, hogy a magyar állam olyan tevékenységgel szemben kell, hogy védekezzen, amelyet a másik oldalon meg nem szabályoz, vagy nem tilt. De tegyünk itt is rendet, gondoltuk mi, és mondjuk ki, hogy ilyen tevékenység, vagyis ezeknek az embereknek a bejuttatását szervezni Magyarországra, az bűncselekmény. És ezért ezzel szemben nemzetbiztonsági érdekeket sértő bűncselekmény, és ezzel szemben a magyar állam nem csak lehetősége, hanem kötelessége is föllép, mert így tudja megvédeni a magyar emberek biztonságát. Hát erről szól a Stop Soros csomag.
Nyilván azért ez a nyomásgyakorlást erősíteni fogja az Európai Unión belül Magyarország irányában.
Hát de a saját bicepsünket is erősíti, és ez a fontos.
No, a költségvetés. Ugye ön azt kérte Varga Mihálytól, hogy lehetőleg még május végén kerüljön a kormány elé ez a tervezet. Mire hívta fel a figyelmét, vagy mit kért a minisztertől? Mik legyenek a súlypontok?
Bevezettük ugye azt a rendszert már évekkel ezelőtt, hogy a költségvetést megalkotjuk a gazdasági év felének időpontjáig, ez július 1. Ez azért jó, mert akkor mindenkinek van fél évre arra, hogy elolvassa, megértse, és ha ahol szükséges, alkalmazkodni is tudjon azokhoz az új költségvetési szabályokhoz, amelyek a következő évben keretet adnak majd az életünknek és a gazdasági tevékenységünknek. Ezért jó hagyomány, fönntartandó hagyomány, hogy július 1-ig legyen Magyarországnak költségvetése. Ha valamivel korábban képesek lennénk erre, az jó lenne, de hát Istenem, ez a július 20 vagy 28-a is vállalható időpont még. Most a kiinduló pontja a költségvetésnek nem lehet más, mint a valóság. A valóság pedig most az Magyarországon, örüljünk, hogy ilyet mondhat majd hivatalban lévő miniszterelnök, hogy ami rossz, az csökken. Ugye csökken a munkanélküliség, csökken a költségvetés hiány, és csökken az államadósság. És ami jó dolog, az meg nő. Nőnek a bérek, nőnek a munkahelyek, és nő a foglalkoztatás, és növekszik a magyar gazdaság teljesítménye is. Tehát ebből az alaphelyzetből indul ki a költségvetés. Én azt kértem, hogy amit mondtunk a választópolgároknak, azt mindenképpen tartsuk meg. Először is ígértünk további adócsökkentést. Két területen is. Korábban kötöttünk a szakszervezetekkel és a munkaadókkal egy megállapodást arról, hogy a munkabéreket terhelő adókat csökkenteni fogjuk. Ez 2%-pontos csökkenést eredményez majd a 2019-es évben. Tehát most nem a 18-as, hanem a 19-es évről beszélünk már. És azt kértem, hogy tartsuk meg azt a vállásunkat is, hogy a két gyermekes családok adókedvezményét növelni fogjuk. Ezt több lépésben dupláztuk meg. Ennek az előttünk álló évnek a során fejezzük be ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy két gyermek után havonta 40 ezer forintnyi adókedvezményt vehet igénybe egy család. Ez a két legfontosabb jó hír ebből a költségvetésből. És azt kértem, hogy legyen a gazdaság fejlesztésére, innováció, technológiai váltásra is elegendő forrás a költségvetésben. Kutatás, fejlesztést, gazdaság fejlesztéseket, cégfejlesztéseket lehetővé tevő keretek, költségvetési keretek legyenek a költségvetésben. A nyugdíjasok mindig egy fontos kérdés és nagy tétel, különösen, hogyha jól mennek a dolgok, mert ugye ilyenkor előkerül az a szabály, legalábbis számunkra szabály, hogy akik fölneveltek bennünket, a szüleink meg a nagyszüleink, de már nyugdíjasok, és a gazdaság meg jól teljesít, ebből nem maradjanak ki. Ilyenkor nyugdíjemelések szoktak történni, és van egy új intézmény is, amit azt hiszem tavaly vezettünk be, vagy tavaly alkalmaztunk, pontosan fogalmazzak először, pedig a nyugdíjprémium, és miután a 19-es évre a mi terveink szerint várható, elő tudunk állítani egy 4% fölötti gazdasági növekedést, ez lehetővé teszi, hogy a nyugdíjemelésen túl nyugdíjprémiumot is fizessünk majd. Azt hiszem, hogy a eddig sikeresnek bizonyult gazdasági irány és gazdasági célok, változatlan gazdasági célok logikája szerint készül a 19-es költségvetés.
Egy órával ezelőtt itt volt a költségvetési tanács elnöke Kovács Árpád, és ő is azt mondta, hogy biztosítottnak látja ezt a bizonyos 4%-os gazdasági bővülést. Van még egy perc.
Ez jó hír, mert szőrös szívűek a költségvetési tanácsban ülő emberek. Ugye azért alkalmazza őket a magyar nép, hogy szőrös szívűen, tehát kompromisszumot nem ismerően tanulmányozzák a költségvetést, hogy nehogy valami fajta baj történjen. Erre azért volt szükség, mert 2002 és 2010 között az ország kis hián belerokkant abba, hogy az akkori kormányok nem tudták a költségvetést a pénzügyi fegyelem ösvényén tartani.
Van még egy percünk, miniszterelnök úr. A demográfiai súlypontú kormányzás miben nyilvánul még meg az adókedvezményen, a családi adókedvezményen kívül?
Szerepel a költségvetésünkben óvodák és bölcsödék építése. A világ sokat változott azóta, hogy én fiatal voltam. Az emberek, különösen a nők is másképpen gondolkodnak. Úgy látom, azon nőknek az aránya, akik nem egyszerűen a gazdasági kényszerből, mert hogy szükség van még egy fizetésre otthon, hanem személyes ambíciókán is szeretnének dolgozni. Őket úgy tudjuk, ezeknek a száma nő. Úgy látom. Tehát ez az életfölfogás, életstratégia, filozófia, ez mintha nőne Magyarországon, és őket úgy tudjuk segíteni, hogyha gyermeket vállalnak, akkor intézményeket működtetünk, ahol biztonságban tudhatják a gyerekeket, ilyenek a bölcsödék, sőt azt szeretnénk, hogyha az oktatás és a nevelés az nem az iskolában, hanem az óvodai programokkal kezdődne, ezért 3 éves kortól lehetőség van, sőt kötelező is, bár kivételt lehet ez alól kérni, hogy a gyerekeket beadják az óvodákba, és így megkezdhessük az ő fölkészítésüket, hogy mire megérkeznek az iskola kapujába 6 éves korukra, addigra már 3 évet együtt töltsenek, és egy bizonyos pedagógiai képzési programon átmenjenek, és az iskolában is jobban tudjanak teljesíteni, és a közöttünk, mármint magyarok közötti különbségek is ezáltal csökkenjenek már gyermekkorban. Ezért bölcsöde és óvodaépítési programot folytatunk majd.
Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.